Jó reggelt kívánok! A mai műsorban elsősorban a klímaváltozásról és az arra adandó Európai Uniós válaszokról beszélgetünk majd Ürge Borsasz Diánával, a CEU professzorával, előtte azonban friss hírek az Európai Parlament házatájáról.
Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. A mikrofonnál Nagy Károly.
A nemek közötti bérszakadékról fogadott el új jogszabályokat az ezek elleni küzdelemben az Európai Parlament. Uniós átlagban 13% körül van a férfiak és a nők közötti bérkülönbség. A döntés alapján, hogyha a kimutatások alapján egy adott cégnél a nők és a férfiak átlagos bérszintje között legalább 5%-os a különbség, a munkáltatóknak a munkavállalói képviselőivel közösen meg kell vizsgálniuk a béreket, döntött az Európai Parlament. A szabályokat megsértőkkel szemben fel kell lépniük a tagállami hatóságoknak, mégpedig hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal, például pénzbüntetésekkel. Kártérítést követelhet az a munkavállaló, akit az említett szabályok be nem tartása miatt ér hátrány. Most először a többszörös diszkriminációra és a nem bináris személyek jogaira is kiterjed egyébként az új szabályok hatóköre. A képviselők szavaztak a nem élelmiszer jellegű fogyasztási cikkek termékbiztonságára vonatkozó rendeletjavaslatról is, amely a korábbi termékbiztonsági irányelveket dolgozza át, a felülvizsgálatot a digitalizáció és az online vásárlás hirtelen megugrása indokolta. Az új rendelkezések további szabályok betartására kötelezik a gazdálkodókat, kiterjesztik a piacfelügyeleti hatóságok hatásköreit, harmadik országokban gyártott termékek ezentúl kizárólag akkor hozhatók forgalomba az Európai Unión belül, ha azok biztonságosságáért egy az Unióban bejegyzett gazdálkodó szervezet, gyártó, importőr vagy forgalmazó cég felelősséget vállal. A visszahívásról közvetlenül az érintett fogyasztókat kell majd tájékoztatni, felajánlva nekik a javítás, a csere vagy a vételár visszatérítésének a lehetőségét. A fogyasztóknak joguk lesz kollektív kereset indításához. És akkor a klímavédelemről Ürge Borsasz Diánával, a CEU professzorával beszélgetünk.
Ahogy a műsor felvezetőjében már említettem, újra a környezetvédelmi tervek lesz szó az Európai Parlament által elfogadott friss jogszabályok alapján, de hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy évtizedes távlatokban milyen lehetőségek vannak, meg milyen kilátások persze, és aki ennek a megértésében a segítségünkre lesz, Ürge Borsasz Diana klímakutató. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérést, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
A legfrissebb, hogy elektromos autókkal és hát buszokkal, kamionokkal kapcsolatban fogadott el, fogalmazunk úgy, hogy egy irányelvet az Európai Parlament egyelőre, szeretnék jogszabályba önteni azt, hogy 2026-ra 60 kilométerenként legyenek töltőállomások az elektromos autók részére, aztán ennek a töltési sebességét is növelnék ezeknek az állomásoknak, és 2028-ra már buszokról és kamionokról van szó, elektromosakról, hogy 120 kilométerenként legyen egy-egy töltőállomás. Hát, hogyha nagyon reálisan próbálja meg az ember nézni, de lehet, hogy szkeptikus vagyok, akkor leginkább a buszoknál, meg a kamionoknál kicsit tamáskodik az ember, hogy meg lehet ezt valósítani. Ön szerint áll úgy ez a technológia?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és a legutolsó jelentésünkben az IPCC, vagyis az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének utolsó jelentése, ami most jött ki alig egy hete, abban mi is még arról beszéltünk, hogy a távolsági szállítással kapcsolatban még nem fogjuk tudni semlegesíteni a kibocsátást. Sokat, tehát hiszen az a jelentés, amik ahhoz felhasználtunk szakirodalmat még korábban, hogy tehát a korábbi szakirodalom még tényleg főleg ezt mondta. De azt kell látni, hogy mivel itt tényleg nagyon dinamikus a fejlődés, és nagyon látszik a nagyon erős politikai akarat és társadalmi nyomás, ez hatalmas nyomás az iparra, és hihetetlen mértékű fejlődést látunk. Tehát én is pontosan így gondoltam, egészen ottig, amíg sármesekből a tavalyi klímacsúcsot, véletlenül, amikor stoppoltam, nem éppen egy olyan cég tulajdonosnak az autójába ültem be, aki mondta, hogy ja, hát ők, igen, ők ezt csinálják. Ők nekik, a kamionjaik mind elektromosan mennek, és te nem kamionos cég, sőt olcsóbb, mint a nem elektromos. Tehát igazából azt látjuk nagyon sok területen, hogy az ipar és a cégek, a technológia hamarabb fejlődik, és gyorsabban terjed el nagyon sok ilyen területen, akár például a napenergia terén, ezt nagyon jól láttuk, mint valaha mennénk ámolni. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút lehetséges, és ha van egy jogszabály, akkor az ipar iparkodni fog, hogy ő legyen az első, aki arra szegmensre betegy a lábát, hiszen aki mer, az nyert, tehát aki először oda teszi a lábát, az hatalmasat szakít. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen jogszabály mindenképpen be fogja gyorsítani ezeket a folyamatokat. Az viszont még szerintem nincs teljesen eldőlve, hogy hosszú távon itt az elektromos távolsági szállítás, akár személy, akár teherszállítás, vagy pedig a hidrogén, vagy alternatív mesterséges üzemanyag alapúak lesznek az igazán befutók. Mindegyikben nagyon gyorsan fejlődik a technológia, és fejlődnek az üzemanyagok. Mindegyikben én már hallottam olyan magánszektor olyan hangokat, és nem reklám hangokat, hanem csak teljesen a saját technológiákon, hogy bőven lehet, hogy az lesz a nyerő, és hogy kifejezetten nagyon olcsónak tartják. Tehát nem tudjuk, hogy mi lesz az igazán befutó, de én azt gondolom, hogy most muszáj, mivel nagyon gyorsan ki kell szállnunk az olajapoló közlekedésből, nem engedhetjük meg magunknak, hogy várakozzunk, hogy most melyik lesz a jó technológia. El kell indulni az egyik irányba, lehet, hogy ez végül is fals irány lesz. Volt már egy-két ilyen tévirány, például a bioüzemanyagok, ugye azt is nyomtuk, kiderült, hogy téves irány. Lehetséges, hogy végül is valamelyik ezek közül nem a megfelelő irány lesz, de akkor is el kell indulni ebbe az irányba.
Hát olyannyira egyébként több irány van, hogy 2031-re 200 kilométerenként hidrogéntöltési lehetőséget is biztosítani kell majd az európai fő közlekedési hálózaton, tehát gondolom még Európában is erről nem egészen virágos az irányvonal. A közlekedés egy része a kibocsátásnak, de említette az ipart, és hát gondolom akár a mezőgazdaságot is ide lehetne sorolni. Mennyire komoly a helyzete? A klímajelentésben azért igyekeztek, gondolom én abban az értelemben kicsit politikusan fogalmazni, hogy minden ebben résztvevő ország valamennyire ezt el tudja fogadni, de ha mondjuk Európát nézzük, akkor mire kell számítani a következő időszakban, ha mindent meg tudunk tenni a kibocsátás csökkentés érdekében, és mire akkor, hogyha kevesebbet, vagy éppen nem sokat?
Azt kell látni, hogy ha nem sikerül jelentőset tennünk, tehát ha nem igazán sikerül cselekednünk, akkor elég nagy bajba lesz Európa, már akár gyakorlatilag az én életemben is, akik ma fiatalon hallgatják ezt a műsort, annak az életek a második részében pedig nagyon nagy baj van. Tehát például mondjuk egy 3 fokos melegedésnél, és nem sokára elérjük a 1,5 fokot, onnantól nem olyan sokára jön a 3 fok, egy 3 fokos globális felmelegedésnél, például Dél-Európában gyakorlatilag elfogy a víz, az mi nem azt jelenti, hogy nem lesz egyáltalán víz, de hogy bizonyos időszakokban, például ugye Dél-Európa még most is Európának gyakorlatilag a zöldséges kert, egy gyümölcsös kertje. Tehát azért nagyon súlyosan érinteni ezt a régiót, ha ez a gazdasági ágazat az súlyosan sérülne, de akár ivóvízhiány is feléphet, de mindenképpen mondjuk ipari és energetikai és mezőgazdasági vízhiány az nagyon valószínű. Ugyanígy a hőségekkel kapcsolatban tos kockázatok is, tehát elérik az alkalmazkodási határokat. Ez azt jelenti, hogy például Dél-Európában kialakulhat egy olyan helyzet, mert 3 fokos globális átlaghőmérséklet melegedésnél, hogy a nyár idejének 75%-ában, tehát 3/4 évben gyakorlatilag nem lehet az utcán tartózkodni, kiszaladni egy pillanatra, ki lehet, de húzamosabb ideig, mert gyakorlatilag életveszélyes lesz, tehát csak ilyen bezárkózott légkondicionált helyeken lehet élni, ami ugye az ember azt gondolja, hogy jó, majd megoldjuk, de ugyanakkor azért lássuk be, hogy rengeteg munkát nem lehet légkondicionálni, a mezőgazdasági munkák jó részét nem lehet légkondicionálni, és így tovább. Ugyanígy Közép-Európát is ezek a hőhullámok elfogják, és különösen ugye a nagy probléma az nálunk is a mezőgazdasági termeléssel lesz abban az időben, tehát és a hőség. Tehát ezek azok a területek, ahol Európát a legjobban fogják sújtani a kockázatok, az éghajlatváltozás veszélyei, de egy csomó olyan hatás, ami nem önmagában nem jelent feltétlenül nagyon nagy veszélyt, tehát akár mondjuk a szélsőséges időjárási jelenségek, viharok, ugye a tengerszint emelkedés és egyebek, viszont amit nagyon jól láttunk tavaly nyáron, felnagyítják az egyéb konfliktusok, egyéb problémáknak a hatását, tehát emiatt ugye például a háború hatását nagyon felnagyította a tavalyi asszály és a tavalyi hőség, hiszen amúgy is a háború miatt kevesebb volt a gabonaexport, erre rá telepedett egy szélsőséges időjárási jelenség, emiatt nagyon fölzúztak az élelmiszerárak, hatalmas lett az infláció, a megélhetési krízis nagy lett Európa nagy részében. Tehát ez a fajta domino effektus, ez a fajta úgy nevezük angolul compound effect, tehát az együttható hatások bizony egyre súlyosabbak lesznek, és hát a legnagyobb, én azt gondolom, hogy a migrációs nyomás lesz, hiszen 2070-re már akár 3,5 milliárd embernek a lakóhelye tönkre mehet, vagy hát gyakorlatilag lakhatatlan lehet. Na most ez nyilván ennek egy része Európába szeretne majd menekülni, tehát, és ez nem 2069. december 31-én fog bekövetkezni, hanem így fokozatosan. Tehát ez a rossz forgatókönyv. Viszont fontos érteni, hogy ezeket a nagyon nehéz hatásokat, a nagy részét még el tudjuk kerülni. Még meg lehet állítani körülbelül 1,5 fokon a melegedést, a globális átlaghőmérséklet melegedést, viszont ehhez nagyon sürgősen, nagyon erősen be kellene húznunk a féket, ez nem azt jelenti, hogy sötét barlangokba kellene mindenkinek, sötét hideg fűtetlen barlangokba kell azonnal visszaköltözni, hanem például, amit az előbb említett is, hogy a Fit for 55 pack csomagban nagyon sok ilyen, ennek az elemei vannak egy ilyen intézkedés csomagnak, de sok mindent azt gondolom, hogy alaposan át kell gondolnunk, de meg lehet csinálni, sőt, alapvetően igazából sok minden javulni fog az életminőségünkben ettől, tehát például, ha az elektromos közlekedésre átérünk, tisztább lesz jóval a levegő minőség, a levegő, ettől az egészségünk meg fog javulni. Ugyanígy, ha a városainkat sokkal klímabarátabbakká tesszük, ez azt jelenti, hogy nem lesznek olyan nagyok a nyári hőhullámok, ez azt fogja jelenteni, hogy aktívabb, sokkal többet fogunk aktívabban közlekedni, egészségesebbek leszünk, az étrendünket egy kicsit meg fogjuk változtatni egészségesebb irányba, az is jobbat tesz az egészségünknek. Tehát összességében az életminőségünk javulhat akkor, ha megragadjuk azokat a lehetőségeket, amiket most még meg tudunk tenni, hogy megállítsuk az éghajlatváltozást. Nagyon hamar ezeknek a lehetőségeknek a nagy része elmegy, és már nem fogjuk tudni ezeket megtenni, vagy ennyivel nem fogjuk tudni megállítani. Tehát azt gondolom, hogy ezért fontos, hogy minél előbb lépjünk, és pontosan Európában ne a rossz forgatókönyvek váljanak valóra. De azt kell látni, hogy még a legjobb forgatókönyvek esetén is valamennyire rosszabbodni fog a helyzet. Tehát sajnos télen már nem nagyon lesz gyakran, hogy hóembert építünk a gyerekeinkkel. Én azt gondolom, hogy sijelni se érdemes már megtanítani a gyerekeinket, és valószínűleg sajnos azért olyan nyarakra, mint tavaly volt, elég egyre gyakrabban számíthatunk, jobban fel kell készülnünk, tehát muszáj felkészülnünk ezekre a hatásokra, mert amit eddig kaptunk az éghajlatváltozásból, az mind csak ízelítő volt. Egy 1,5 fokos melegedés esetén ezek is azért jóval gyakoribbak, intenzívebbek lesznek és hosszabb ideig fognak tartani.
Mi a helyzet 3 fokos felmelegedésnél?
Hát igen, amint említettem, a 3 fokos felmelegedésnél lesz, amikor az alkalmazkodásnak határait el fogjuk érni bizonyos területeken, amikor már tehát mondjuk olyan meleg van, hogy már fizikailag nem lehet kint tartózkodni, ahhoz nem lehet igazán alkalmazkodni, mert ugyan légkondicionált helyekre be tudunk menekülni, de egy csomó mezőgazdasági, építkezési és egy csomó munkát kint kell elvégezni, és ezt nem lehet egy bizonyos hőmérséklet fölött. Ugyanígy a víz Közép-Európában is valószínűleg többször el fog fogyni, ugye tavaly nyáron is már ebbe beleütköztünk, de csak szerencsére nagyon rövid ideig és nagyon kevés helyen. Sajnos ez bizony egyre több helyen, egyre húzamosabb ideig és egyre súlyosabban be fog következni, amikor nagyon szükségünk lenne, akkor nincsen elég víz. A mezőgazdaságunk egyre nagyobb károkat fog szenvedni, például bőven lehet, hogy az évszázad második felére Magyarországon is a kukoricatermés a terméshozamok 3/4-ével fognak csökkenni. Olyan alacsony lesz átlagosan a kukoricahozama, hogy nem biztos, hogy érdemes lesz azt már megtermelni. Lehet, hogy helyette ezt azt megpróbálhatunk, de nem lehet garantálni, hiszen itt a szélsőséges időjárási jelenségek, amik nehezek, és akkor se leszünk mediterrán ország. Tehát ezt kell látni, hogy itt nem csak arról van szó, hogy melegebbek leszünk, hanem a szélsőségek miatt. Ugye most is látjuk, éppen most valószínűleg nagyon sok gyümölcsös esetleg lefagy, és a gyümölcs termésünket éppen most veszítjük el. És bizony ez is benne van a pakliban, hogy egyre többet nem időben nem többet, de ezek meg fognak történni viszonylag gyakran, hogy az északi-sarki meleg levegő leszáll, lejön a kontinensre, például tavasztal vagy nem várt időszakokban, és ilyen szélsőséges helyzeteket idéz elő, mint például most van.
Említette azt, hogy nem sok idő van, ameddig még lehet tenni valamit, hogy legalább mérsékeljük ezeket a hatásokat. Gondolom, hogy nem lehet teljesen matematikailag kiszámolni ezeket a dolgokat, de mi az a úgy körülbelüli időpont, ameddig még, ha érdemben tesz egyébként nem csak Európa, nyilván a világ többi részének is valamit kéne tennie, erről aztán végképp nem hallani. Szóval, hogy ez 5-10 év, vagy mekkora időtáv?
Azt kell megérteni, és ez az utolsó jelentésünk, mert nagyon jó ábra, ezt nagyon jól illusztrálja, hogy minden egyes tized fok számít. Minden egyes tized fokkal, amit elszalasztunk, mármint amit, ahol nem stabilizáljuk a melegedést, egy csomó lehetőséget kizártunk. Tehát nem arról van szó, hogy most vége lesz a világnak, hogy most azonnal, bár én azt gondolom, hogy ha mit tudom, elérünk 4-5-6 fok melegedést, akkor bizony már azt már nagyon, az emberiség csak nagyon kis része fogja túlélni, ha túléli, mert itt nem is a klimatikus stressz lesz a nagy, hanem én azt gondolom, hogy a konfliktusok. Tehát már most is viszonylag közel vagyunk egy atomháborúhoz. Egyáltalán nem kizárt, hogy amikor olyan nagy egyenlőtlenség lesz a világban, hogy még mindig néhányan iszonyatosan gazdagok is, de a világ nagy része pedig nagyon nehezen éri túl, mondjuk azt, hogy nincs vize, nincs élelmiszere, nagyon drága az élelmiszer, vagy folyamatosan eláradnak, tönkre mennek az ingatlanok, a házak, és így tovább, akkor bármikor lehet egy háború. Tehát minden egyes tized fok igenis számít. Az nagyon fontos lenne, tehát ahhoz, hogy másfél fokon tudjuk megállítani ezt a melegedést, ahhoz 3-4 éven belül tetőznie kell a kibocsátásoknak, és onnan fogva nagyon drámaian évente 6-7-8%-ot kellene csökkenni. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Gondoljunk bele abba, hogy a COVID alatt, amikor mindent bezártunk, akkor 6%-ot csökkentek körül a kibocsátások, de nem így kell elérni ezt a 6-7%-ot, és tudjuk, hogy el tudnánk úgy érni ezt a nagy csökkenést, hogy közben igazából a gazdaságunk is jól járnának, és az emberek is jól járnának, csak azt kell megérteni, hogy ahhoz, hogy még legyen választásunk, hogy legyenek még a jó választásaink, ahhoz muszáj most lépnünk, hiszen ha egyre később lépünk, még mindig lehet sok mindent tenni, de nagyon sokan fognak bukni. Például most egy példát mondjak. Ugyan 2015-ben aláírta a világ nagy része a párizsi megállapodást. Ebben már kimondtuk, hogy mi a klímacél. Ebből a 2018-as IPCC jelentésben már lefektettük, hogy ehhez nagyjából azt kell csinálni, 2050-re ki kell vezetni gyakorlatilag a fosszilis tüzelőanyagokat. Ennek ellenére még mindig nagyon sok ország fektetett be folyamatosan új fosszilis infrastruktúrába. Ennek az eredménye az, ha semmi más nem csinálunk, csak ezt a fosszilis infrastruktúrát csak addig használjuk, hogy ezek visszahozzák gyakorlatilag a beruházások értékét, csak addig üzemeltetjük, már olyan 2,8 fokot melegítettük az éghajlatot. Már amiatt, hogy a párizsi megállapodás óta is folyamatosan buta módon hagytuk, hogy szülessenek új és új beruházások, ez azt jelenti, hogy valaki mindenképpen veszi, vagy a klímacélvezet, vagy ezek a beruházások. Márpedig senkinek nem jó a beruházások, különösen itt nagyon nagy, tehát itt 12 trillió dollár, nem is tudom magyarul, hogy van ez, tehát iszonyatos hatalmas számokról beszélünk, ilyen mértékű beruházások azok, amik tönkre mennének. Ez senkinek nem jó, ha ezek tönkre mennek, tehát ezért mondom, hogy még amikor időben kezdjük el a változást, akkor lehet szépen lassan, tehát például ugye a közlekedésről beszélünk, meg lehet várni, amíg tönkre megy mindenkinek a benzines autója, és csak akkor lehet cserélni elektromosra. Ha nagyon nagy a baj, akkor nagyon hirtelen kell majd lépnünk, ahol már nagyon sokan fognak veszíteni. Tehát én ezt szeretném illusztrálni, hogy ezért fontos sürgősen lépni és mélyen lépni, mert itt minél később lépünk, már csak annál nagyobb gazdasági, ember életbeli és vagyonbeli áldozatok révén tudjuk majd megállítani még élhető szinten az éghajlatváltozást.
Üriborsac Diannát, a CEU professzorát hallották.